Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Kelemen Eszter ökológiai közgazdást, az ESSRG vezető kutatóját és az ENSZ égisze alatt működő IPES szakértőjét. Szia, Eszter!
Szia, Szandra, és köszöntöm én is a hallgatókat.
A mai témánk az lesz, hogy amikor megbecsüljük a természetet, ökoszisztéma szolgáltatások értékelése, és ez egy iszonyú fontos téma, és ennek te igazán ismert nemzetközi szakértője vagy. Nem is nagyon értem, hogy miért csak most vagy a zöld egyenlőségben, de nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Mivel elég sok ilyen mozaik szót használtam a megnevezésedben, vagy a titulusaidban, tudsz nekünk segíteni abba, hogy ezt hogy értelmezzük?
Igen, kezdjük talán az első mozaik szónál, amit említettél, az azt hiszem az ESSRG volt. Ez egy kis non-profit kutató csoport, és a környezeti társamkutatókként lehet lefordítani magyarra az angol rövidítést. És a második betű szó azt hiszem az IBES volt. Ezt, hogyha kibontjuk angolul, ez az Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services nevet viseli, magyarra lefordítva pedig biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platform. Ezt úgy kell elképzelni, mint az IPCC-t, ami ugye ugyanígy egy ilyen kormányközi testület a klímaváltozással összefüggő globális kutatásoknak a folyamatos végzésére, követésére. Az IBES ehhez hasonlóan működik az ENSZ égisze alatt, több mint 130 kormány részvételével, és akkor időről időre különböző jelentéseket dolgoznak ki a világ minden tájáról kiválogatott kutatók, és ezek a jelentések a biodiverzitás állapotával kapcsolatos különböző témákat feszegetik. Például most a legutóbbi elfogadott jelentés az az inváziós fajokra, tehát az idegenhonos, az őshonos flórát és faunát veszélyeztető idegenhonos fajokra vonatkozott, de a legutóbbi olyan jelentés, amiben én részt vettem, az a természet értékeivel és értékelésével kapcsolatos módszertani jelentés volt.
Köszi szépen! Egészen a zöld egyenlőség születésének az elején, ami már hát közel 3 éve volt, Pataki Gyurival beszélgettem arról, hogy mennyit ér egy pillangó, és ugye ezt a témát, hogy hogyan lehet értékelni a természet adományait, ugye amit szakszóval ökoszisztéma szolgáltatásnak hívunk, tehát, hogy hogyan lehet felbecsülni mindazt a jót, amit a természet ad nekünk, erről beszélgettünk. De hogy az egyrészt már nagyon régen volt, másrészt meg hát egy akkora téma, hogy nem lehet róla túl sokat beszélgetni. Úgyhogy én szeretném, hogyha az alapoknál kezdenénk, hogy tudsz-e nekünk először arról beszélni, hogy egyáltalán hogyan közelíthetjük meg az ökoszisztéma szolgáltatásokat, milyen típusú szolgáltatások léteznek?
Én onnan kezdeném, hogy egyáltalán miért jött létre ez a fogalom. És ez egy olyan fogalom, ami hát igazából így az 1990-es években kapott egy nagy lendületet, amúgy valamivel korábban elkezdtek már a természet szolgáltatásairól írni és beszélni kutatók. És amiért ez a téma egyáltalán fölmerült, az az volt, hogy sokan úgy érezték, hogy hiába van természetvédelem jogi értelemben véve is, hiába vannak biodiverzitás fókuszú kutatások, ezek a meglévő jogi vagy szakpolitikai eszközök, illetve a természettudományos megközelítésből elvégzett kutatások nem hívják föl kellőképpen a figyelmet arra, hogy a biológiai sokféleség az mennyire fundamentálisan meghatározza az emberi jólét minőségét. És ezért született tulajdonképpen ez a fogalom, hogy kifejezzük azt, hogy tulajdonképpen az élő természet által nyújtott szolgáltatások nélkül az emberi társadalom se lenne képes sokáig működni. És aztán maga a definíció is tulajdonképpen erről szól. Magyarra úgy lehetne fordítani a definíciót, hogy ökoszisztéma szolgáltatások mindazok a kézzelfogható és nem kézzelfogható javak és szolgáltatások, amiket az élő természet biztosít, és amelyek hozzájárulnak az emberi jólét megőrzéséhez vagy javításához. És jelenleg három fő csoportját különböztetjük meg az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. Talán ami így már a definícióból is elsőre bárkinek eszébe jut, azok az úgynevezett ellátó szolgáltatások, ezek a kézzel fogható javak. Tehát például az, hogy kimegyünk az erdőbe és gyűjtünk csipkebogyót, vagy gombát, vagy akár ugye már ember által módosított vagy mesterséges ökoszisztémák esetében is beszélhetünk ökoszisztéma szolgáltatásokról, például a mezőgazdasági termelés során létrehozott élelmiszer vagy takarmány. Itt persze mindig fölmerül a kérdés, hogy mekkora az emberi input és mekkora a természeti inputja, de akkor is van egy természeti input ezekben a szolgáltatásokban. A második csoport az úgynevezett szabályozó szolgáltatások csoportja. Ezek olyan ökológiai folyamatok, amelyek élhetővé és biztonságossá teszik számunkra a környezetünket. Például a mikroklíma szabályozása ilyen, vagy az árvizek elleni természetes védekező képesség ilyen, vagy a beporzás is ilyen. Itt ugye ez egy az utóbbi években egy nagyon felkapott és sok helyen elhangzó ökoszisztéma szolgáltatás, hiszen rá kell arra jönnünk, vagy rá kellett arra jönnünk, hogy hiába mondjuk állítunk elő mezőgazdasági termelésben terményeket, akár egy csomó technológiai inputtal is, de hogyha nincsenek rovarok, amelyek megporozzák a növényeinket, akkor például a gyümölcsök teljesen eltűnnek a boltok polcairól, de a kávé is teljesen eltűnne a boltok polcairól, és sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne helyettesítenünk a beporzó rovarokat. Tehát egy csomó olyan szabályozó szolgáltatás van, ami szimplán azzal, hogy ezek a természetes folyamatok működnek, élhetővé teszik számunkra ezt a bolygót. És akkor a harmadik csoportot pedig kulturális ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük. Ezek kézzel nem fogható szolgáltatások, amelyek az identitásunkhoz, a társadalmi viszonyainkhoz, a kulturális beágyazottságunkhoz járulnak hozzá. Ez talán egy kicsit ilyen elvontnak tűnik, de hogyha mondok példát, szerintem rögtön világossá válik, és szerintem nagyon sok ember tud kapcsolódni is ehhez a témához, hiszen ki az, aki nem érezte még úgy, hogy egy gyönyörű naplementét nézve felüdül a lelke, vagy nem hát csodálkozott rá arra, hogy mondjuk egy természetfilmet végignézve mennyire izgalmas új információkat nyerhetünk, csak attól, hogy megfigyeljük a természetet. Tehát ezek ilyen kézzel nem fogható, de mégis a személyes fejlődésünkhöz, identitásunkhoz, mentális egészségünkhöz nagyon sokat tesznek hozzá.
Az előző adásunk az a növényvakságról szólt, és abban az adásban ugye kiderült az, hogy az emberek egy nagy része, vagy hát az emberiség egészének azért így nehézsége van abban, hogy észrevegye azt, hogy a növények mennyi mindent adnak nekünk. És egy kicsit az az érzésem, hogy azért ez is így ehhez tartozik, hogy hát vegyük már észre, hogy mennyi mindent kapunk a természettől, de hogy nekem egy kicsit fura, hogy ezt szolgáltatásoknak hívjuk, és kíváncsi vagyok, hogy neked nem fura-e, mert hogy ez megint egy ilyen nagyon, nagyon antropocentrikus kifejezés, olyan, mintha a természet azért létezne, hogy a mi kedvünkre tegyen, ahogy ugye a szolgáltató szektor a gazdaságban az ügyfeleknek. És hogy én értem, hogy mondjuk a vakságunkat ezzel próbáljuk, hogy mondjam, kompenzálni, de hogy még a megfogalmazása is emberközpontú.
Ez így van, és ez egy nagyon fontos téma szerintem, és egy nagyon fontos kritika is az egész koncepcióval kapcsolatosan. Valóban ez egy végtelenül antropocentrikus fogalom, tehát tulajdonképpen esetleg a szabályozó szolgáltatások olyanok, ahol, bár ugye ott is azt nézzük, hogy számunkra mi teszi élhetővé, meg biztonságossá a környezetünket, de azért a szabályozó szolgáltatások olyanok, hogy ott a fajok egymásnak is adnak egy csomó mindent, tehát hogy annak van egy kevésbé antropocentrikus olvasata is. De ettől függetlenül valóban az egész fogalom arról szól, hogy mi milyen hasznot húzunk a természetből. Persze hozzá kell tenni, hogy az angol ecosystem service, az nagyon nehezen fordítható le magyarra, hiszen a service angolul az nem csak gazdasági szolgáltatást jelent, hanem szolgálatot is. Tehát van egy ilyen, egy kicsit ilyen, hogy is, mi is a jó kifejezés erre?
Spirituálisabb.
Igen, így van. Van egy plurálisabb, meg egy picit olyan irányba mutató olvasata is ennek, hogy ezek olyan folyamatok, amiket tulajdonképpen a földanya, mint a gyerekeinek ad, hogy táplál minket, föntartja a mi civilizációnkat. Magyarul a szolgáltatás szó ezt nem képes leképezni. És amikor bejött egyébként ez a fogalom Magyarországra, akkor minden voltak ilyen alternatív elképzések, hogy még hogyan hívjuk őket. Itt te is említetted a természet adományait, megjelent ez a fogalom magyarul. Én a PhD-mban, a doktori disszertációmban kifejezetten szenteltem ennek egy alfejezetet, hogy hogyan lehetne ezt jól hívni magyarul. Én empirikus munkámban is megkérdeztem ezt mindenféle egyszerű helyi lakosoktól, gazdálkodóktól. És ők például az adománytól, ők azt mondták, attól teljesen kirázza őket a hideg, mert hogy azért a természet az meg nem is olyan, mint egy ilyen filantrop gazdag ember, aki így odaadja a kis adományait annak, aki rászorul. És nagyon sokszor itt a gazdálkodók azt emelték ki, hogy ez egy kölcsönhatás, hogy ez egy viszonyrendszer, ami van a természet és közöttük. És hogy ők részei ennek, tehát hogy, és ahogy mondtam is a példákat is, ugye vannak olyan ökoszisztéma szolgáltatások, amik a természet és a társadalom, mint két rendszer vagy rendszerelem között, vagy a kettő által együtt létrehozott szolgáltatások. Tehát, hogy itt valójában szerintem, ha igazán a lényegét akarnánk megfogni, akkor az ökoszisztéma szolgáltatások azok ilyen közös kölcsönhatásainkból létrejövő hasznok, vagy jól létünket szolgáló dolgok. De nyilván a tudomány meg nem szereti az ilyen nagyon puha definíciókat, tehát emiatt volt szükség egy ilyen, hát elég szigorú és antropocentrikus fogalomra.
Meg hát ezt a gazdaság és a politika is megérti per pillanat. Ez egy ilyen fogalom. Viszont ugye az az alaplogika, hogy hát ha értéket rendelünk hozzá, akkor mi meg is fogjuk becsülni. És hát ez logikusnak tűnik, de azért ott motoszkál bennem a kis ördög, hogy tényleg így van ez. Tehát, hogy mi a tapasztalat például a szakpolitikák szintjén? Be lehet vinni ezeket a diskurzusokat a politikába? És most nem feltétlenül Magyarországtól haladjunk, hanem először beszéljünk globális, aztán európai, és csak azután magyar szintekről. Tehát igaz az, hogy ha értéket rendelünk hozzá, akkor meg is becsüljük?
Hát én azt mondanám, hogy ha beszélünk róla, az az első lépés afelé, hogy megértsük, hogy ez fontos, és elkezdjünk értéket rendelni hozzá, vagy megbecsüljük, mint egy számunkra lényeges dolog. És nem feltétlenül gondolom azt, hogy pénzbeli értéket kell rendelni hozzá, ahhoz, hogy ténylegesen az értékét komolyan vegyük. De persze ez nem annyira újdonság, hiszen már a doktorimat is a pénzbeli értékelés kritikájából írtam. Tehát nekem erős fenntartásaim vannak azzal, hogy tényleg az-e az út, hogy most akkor azt mondjuk, hogy na itt van egy, nem tudom, egy rét a homokhátságon, vagy egy füves terület, és akkor én azt mondom, hogy éves szinten ez a füves terület takarmányban, meg kulturális szolgáltatásokban, meg szabályozó szolgáltatásokban, mondjuk teszem azt, 56 millió forintot nyújt, mert ettől aztán senkinek nem lesz jobb, tehát a gazda nem fogja úgy érezni, hogy most akkor, ha ő el szeretné adni a rétjét, akkor kérhet érte 56 millió forintot, mert senki nem fog érte ennyit fizetni. Tehát, hogy szóval ez a pénzbeli becslés szerintem nem feltétlenül a megoldás. De az is igaz, hogy van, ahol ezek nagyon jól használható eszközök, már úgy értem a pénzbeli értékelés is. És akkor megint mondanék példát, hogy egy picit ez így világosabb legyen. Például elég sok országban vannak úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás kifizetések, Payments for Ecosystem Services az angol elnevezés, ami úgy néz ki, hogy például Costa Ricában egy közösségi tulajdonban lévő erdő esetében a közösség tagjai, tehát az erdő tulajdonosai és használói meghatározott pénzt kapnak, kifizetést kapnak azért, hogy a biodiverzitás megőrzése szempontjából kívánatos módszerekkel használják az erdőt és gazdálkodjanak ott az erdőben. És ez a pénzösszeg, amit ők megkapnak, ez mondjuk olyan nagy vállalatoktól érkezik, akik a tevékenységük során károsítják a környezetet. Tehát ők úgymond próbálnak jóvá tenni valamilyen kárt, amit okoztak valahol, és ez a jóvátétel, ez mondjuk szegény régiók, szegény, de biodiverzitásban nagyon gazdag régiókat segít, hogy ezt a biodiverzitást ők megőrizzék. Ahhoz, hogy ezek a pénzáramok meghatározhatók legyenek, hogy itt mi az, ami mondjuk egy gazda számára már motiváló, ehhez egyébként nagyon fontos, hogy valamit pénzben tudjunk mondani az ő erdejüknek az értékéről, meg az általuk végzett tevékenységeknek az értékéről. Tehát vannak olyan szakpolitikai eszközök, amik hatékonyak, és egyébként valamilyen szempontból muszáj hozzájuk pénzesíteni a dolgot. Azt is látjuk azonban, nagyon sok példát megvizsgálva, hogy ezek a pénzbeli eszközök, akár ezek az ökoszisztéma szolgáltatás kifizetések is, nagyon mellé tudnak menni, hogyha például a közösségben nincsenek olyan normák, vagy akár írott, akár íratlan szabályok, amelyek megakadályozzák, hogy a közösség tagjai azok a saját szakállukra nyerészkedjenek, vagy hogyha például egy olyan közvetítő szervezet osztja el a pénzt, aki mondjuk az adminisztrációra elviszi a büdzsé felét, tehát hogy egy csomó olyan más tényező is kell ahhoz, hogy ezek a szakpolitikai eszközök jól működjenek, amik kulturálisan vagy politikailag meghatározott dolgok, ami túlmutat azon, hogy most nekem van egy robusztus pénzbeli értékelési eredményem, vagy nem. Tehát az, hogy pénzben értékelek valamit, és az jó, maga az értékelési módszer, és egy valid eredményt mondok, az csak egy összetevője annak, hogy a szakpolitika utána jól döntsön, és jól valósítson meg. Nagyon sok más tényező kell ahhoz, az, hogy a helyi emberek ezt magukénak érezzék, hogy maga az egész fizetési séma tükrözze az ő értékítéletüket, az ő kapcsolódásukat a saját környezetükhöz. Ez minél különösszetetlen ahhoz, hogy utána a megvalósítás az jól sikerüljön. Még nem tudom, hozzáteltek-e még egy mondatot.
Abszolút, abszolút.
Mert hogy ami még ennek kapcsán eszembe jutott, hogy itt persze az is van, hogy a, ilyen értelemben az értékelés, mint folyamat is sokrétűbbé válik, vagy szükségszerű, hogy sokrétűbbé váljon. Tehát, hogy elérkezik az a pillanat, amikor mondjuk tényleg azt szeretnénk, hogy a természethez kapcsolódó különböző értékek ténylegesen jól épüljenek be a döntéshozatalba, akkor nélkülözhetetlen az, hogy a pénzben megragadható értékdimenziók mellett például a kulturális értékeket is, a szabályozó szolgáltatások értékét is, tehát nem csak az instrumentális, nem csak az antropocentrikus, hanem az ezen túlmutató értékdimenziókat is beemeljük valahogy az értékelés folyamatába. És akkor ez már nem csak pénzbeli értékelés lesz, de nagyon nagy szerephez jutnak a társadalmi kulturális módszerek, vagy a deliberatív részvételi módszerek, ahol egy közös dialógusban alakul az egyáltalán ki, hogy mit jelent nekünk a természetnek egy adott szelete.
Mennyire értem én azt jól, hogy ez az értékelés, vagy ez a megközelítés a szakpolitikák szintjén szinte mindig arról szól, hogy megállítsuk a további romlást, és relatíve ritkán szól arról, hogy ugye még inkább építeni tudjunk, vagy regeneratív tevékenységeket tudjunk. Tehát, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarom lefordítani, akkor azért kell megmondani, hogy az sokat ér, hogy ne tedd tönkre. Én ezt mennyire egyszerűsítettem túl?
Szerintem mind a kettő megvan egyébként. Csak tök különböző szakpolitikai kapcsolódásaik vagy eszközeik vannak. De az értékelés mind a kettő dologra használható. Tehát szerintem jól látod, hogy a legtöbbször próbáljuk meggyőzni az értékelési eredményekkel arról a társadalmat, hogy nem kéne több rombolást csinálni. Ugyanakkor vannak nagyon szuper példák, esettanulmányok arra is, hogy egy már relatíve elrontott helyzetből sikerül visszaépíteni egy tök jól működő ökoszisztémát, azáltal, hogy megindul egy ilyen dialógus, és most ezt nem értékelésnek hívom nagyon célszerűen, mert hogy szerintem ez egy picit több már annál, mint hogy most tényleg számszerű vagy biofizikai mutatókkal leírható értéket rendünk valamihez. Ez egy vita, egy dialógus arról, hogy miért fontos nekünk ez a terület, és mit akarunk ezzel kezdeni. És ahogy megindul ez a dialógus, ott születhetnek olyan döntések, amik a rehabilitáció, a restauráció irányába visznek el, és növelik egy terület biodiverzitását, és jobb állapotba hozzák. Erre a világ minden tájáról vannak jó példák. Az egyik kedvencem az egy japán példa, ahol egy emblematikus madárfajnak az egyik utolsó költőhelyén, ez egy ilyen vizes, mocsaras terület volt, figyelték azt meg, hogy az intenzívebbé váló mezőgazdaság miatt zsugorodik az élőhely, és csökken a madarak száma. Ez ugye egy elég ismert jelenség szerintem. És akkor megindult egy ilyen párbeszéd az önkormányzat, a természetvédelmi szervek, NGO-k és a gazdálkodók között, és akkor ebből igazából kiderült, hogy valójában ezeket a madarakat mindenki nagyon szereti, tehát még a gazdák is szeretik, mert ez így a kulturális örökségnek a része. és tudatosult az, hogy hoppá, az ő tevékenységük okozza, hogy ezek a számukra is fontos állatok eltűnnek a tájból. És aztán szépen kikísérleteztek olyan gazdálkodási módszereket, amivel nem feltétlenül csökkent a profitjuk, de mégis maradtak meg olyan élőhelyek, amik lehetőséget adtak a populáció megtartására, megnövekedésére, és egy ilyen 10-20 év leforgása alatt így iszonyatosan megnőtt a madaraknak az állomány száma. Tehát, hogy szerintem vissza lehet hozni az értékelés folyamatával jó állapotba elrontott területeket.
Van egyébként magyar példád is?
Magyar példám ilyesmire? Hát ez egy kicsit nehéz, mert bár szerintem elég sok kísérletünk van arra, hogy ilyen részvételi módon közelítsünk a természethez kapcsolódó döntések meghozatalára. Valójában a magyar döntéshozatali folyamatok nem annyira veszik komolyan a részvételt. Ez most nem hangzik túl jól, de sokszor ez szerintem sajnos idehaza álságos, vagy inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül manipulatív, de inkább tájékoztatási céllal vonunk be. Szerintem ez az általános, hogy tájékoztatási céllal vonnak be különböző szervezetek helyi érintetteket, és nagyon örülünk neki, mikor kiderül, hogy ugyanazt gondolják a helyi érintettek is, mint a beavatkozást kitalálók és azt végzők, de valójában nem feltétlenül van nyitottság arról, hogyha a helyiek mást gondolnának, akkor más valósulna meg. Egyébként a szerencse az, hogy szerintem sokszor összetalálkoznak ezek a dolgok. Például néhány évvel ezelőtt a Dráva mentén vettünk részt egy olyan kutatásban, ahol egy ilyen ártéri erdő volt a fókuszban, és a legfőbb problémát az okozta, hogy nagy mértékben csökkent a talajvízszint, és emiatt az ártéri erdő vízviszonyai teljesen megváltoztak, és elkezdtek tönkre menni ezek az ártéri erdők. És akkor egy civil szervezet, illetve az ott illetékes nemzeti park kitalálták, hogy vízmegtartó műtárgyakat kellene elhelyezni az erdőben, és lemodellezték, és kiszámolták, hogy ez igazából minden érintettnek jó. Majd minket megkértek, hogy ezt kommunikáljuk is az érintettek felé, vagyis hát vonjuk be az érintetteket ebbe a folyamatba. És iszonyatos volt az ellenállás az elején, tehát hogy tök konfliktusos volt a helyzet, mert a helyi érintettek úgy érezték, hogy mi a garancia arra, hogy ezek a modellek tényleg jól működnek, hogyha ott lesz egy műtárgy, akkor az ő, nem tudom, mezőgazdasági területeikre már nem fog elérni a megtartott víz, nem lesznek víz alatt a mezőik, meg ilyenek. Iszonyatos bizalmatlanság volt. És akkor szerveztünk például terepbejárást, közös workshopot a természetvédelmi oldallal, meg az helyi érintettekkel, és így fokozatosan átment ez egy ilyen közös megértésbe, és a végén kialakult egy tök jó viszony. De ugye itt se az történt, hogy oda mentünk, és közösen értelmeztük a problémát, és megkérdeztük az embereket, hogy szerintetek baj-e az, hogy itt nincsen elég víz, és szerintetek kéne ezzel valamit csinálni. Hanem volt egy döntés, hogy baj, hogy nincs víz, csinálunk valamit, és utána csináljunk valami részvételiséget, hogy mégiscsak ez így ki legyen pipálva. Tehát, hogy ez szerintem azért egy különbség, hogy melyik ponton vonjuk be az embereket, és mekkora teret kapnak ők ténylegesen.
Egy nagyon kicsit beszéljünk magáról az értékelésnek, a módszertanáról is. És arra gondoltam, hogy vegyünk ehhez egy példát, és vegyünk ehhez mondjuk az én szívemhez közel álló, kézzel fogható példát. A gárdon gyönyörű gesztenyés sétányok vannak, amiket hát vagy megbecsülünk, vagy inkább nem, vagy ott van a dinnyési fertő. Ha mondjuk szeretnénk a gárdonyi polgármestert meggyőzni arról, hogy ezek komoly értéket képviselnek, Milyen módszertannal lehet konkrét pénzügyi értéket rendelni akár a gesztenyés sétányhoz, akár a dinnyési fertőhöz, hogy mindenki lássa, hogy azok jóval többet érnek, mint bármelyik parti ingatlan, és mondjuk így a megőrzésük az fontosabb, mint egy valami, amit mi fejlesztésnek hívunk.
Uh-huh. Ez egy nagyon szupi kérdés. Viszont én már ott így leakadtam, hogy pénzügyi értéket kell ahhoz rendelni, hogy a polgármestert meggyőzzük. Tehát a pénzügyi értékeléssel szerintem sokszor az a probléma, hogy illetve hát részben ugye ez az indok mögötte, hogy így összehasonlíthatóvá válik a természet által nyújtott a sok jóság azzal, amit mi ott gazdaságilag elő tudnánk állítani. Viszont nagyon sokszor ilyen lokális esetekben szerintem nagyon nehéz akkora értéket kihozni pénzben, hogy azt egy wellness hotel által generált új munkahelyek és GDP növekedés az ne überelje. Tehát, hogy itt a kérdés aztán innentől úgy merül föl, hogy morálisan, etikailag ezek összehasonlíthatóak-e? És akkor itt jön szerintem föl a kritikája annak, hogy jó-e pénzben kifejezni mindig ezeket az értékeket. Hisz lássuk be, hogy lehetnek olyan értékek, amik adott esetben a helyi lakosság számára is egyszerűen nem értelmezhetők a pénzügyi keretek között. És akkor azért mondok példákat, hogy én mit csinálnék egyébként. Tehát, hogy hogyan állnék neki az értékelésnek, hogy meggyőzzük a polgármestert. Nyilván vannak olyan aspektusai mondjuk egy gesztenyes sornak, amit lehet fizikai mérőszámokban és akár pénzügyi mérőszámokban is kifejezni. Például a mikroklímára gyakorolt pozitív hatásokat viszonylag könnyű mérni, mekkora az árnyék kiterjedése, mennyivel csökken mondjuk az aszfalt hőmérséklete azon a területen, ahol a fák árnyékot vetnek. Ez mondjuk hőmérsékletérzetben mekkora különbséget eredményez az embereknek, mondjuk mennyivel csökkenti egy hőhullám esetén az a lehetőség, hogy a gesztenyesor miatt jobban lehűl éjszaka a levegő, a halálozások vagy a krónikus betegeket érintő egészségügyi problémáknak az előfordulását. Ezek mind numerikusan kifejezhető, még ha nem is feltétlenül pénzesíthető értékek lehetnek. És aztán egyébként ehhez az egészségügyi oldalon akár lehet pénzt is rendelni. Nem azt javaslom, hogy becsüljük meg, hogy mennyit ér egy emberélet, de mondjuk meg lehet azt nézni, hogy egy hőhullám esetében a kivonuló mentők, az orvosi ellátás, az mondjuk mennyi pénzbe kerül a magyar társadalom számára, ami megspórolható akkor, hogyha a gesztenyes sor mikroklíma támogató hatása megmarad. Ez ugye egy szolgáltatása még csupán a gesztenyes sornak. Ugyanígy végig lehetne venni egy csomó mindent, hogy mondjuk a helyi iskolások szoktak-e kimenni ősszel gesztenyét gyűjteni, és gesztenyebábokat csinálni. És akkor itt elérünk oda, hogy oké, de ennek van pénzbeli értéke? Tehát annak, hogy a gyerekeink imádják rugdosni a gesztenyét, és gesztenyebábokkal játszani, és érezni ennek az illatát. És az, hogy ez utána az ő személyiségükre milyen hatással van, hogy ettől ők később felnőtt korukban meg tudnak-e őrizni egy egészségesebb viszonyt a természeti környezetükkel, ezt senki nem tudja pénzben mérni, nincs is értelme pénzben mérni, hiszen ez az érzelmeinken, a viselkedéseinken keresztül és hosszú időn túl fog megjelenni. És akkor ez az a pillanat, ahol szerintem szükség van más eszközökre, akár művészeti eszközökre. Tehát ha kíváncsiak vagyunk, hogy a gárdonyi gyerekeknek mit jelent a gesztenyes sor, akkor rajzoljunk erről. nyissunk erről vitát, írjunk mesét. Van egy, az egyik ilyen általam nagyon szeretett példa, az egy kanadai kutatás, ahol azt csinálták, hogy a fákra kihelyeztek ilyen papírlapokat és tollakat, és mindenki írhatott üzenetet vagy levelet a fának. És ez iszonyatosan gazdag, egyébként tudományosan is elemezhető kvalitatív anyag gyűlt össze, arról, hogy az emberek mit akarnak, mit szeretnének ezeknek a fáknak megköszönni, elmondani, miért hálásak, mit jelent számukra egy-egy fa, amit nem is gondolnánk, és soha nem tudnánk pénzben kifejezni. De itt mérődik, itt jelenik az meg, hogy ezek az élőlények sokkal többet jelentenek nekünk. A társaink, körülöttük növünk föl, mint az, hogy nem tudom, kivágom őket, és lesz helyettük x darab munkahely, mert lesz egy új szállodánk helyettük. Tehát én sokféle módszert használnék, és mindenféleképpen beszélgetnék is, nem csak pénzben mérnék.
Hogyan látod ma a biodiverzitás csökkenésének megállításában játszott szerepét az ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének?
Egyrészt, amit látok, az az, hogy van egy ilyen iszonyatos fölfutása ennek, tehát nagyon sok tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel, nagyon sok új módszer jelenik meg, és ez nagyon jó bizonyos szempontból, hiszen minél többen csináljuk ezt, minél többféle módszerrel próbáljuk megbecsülni ezeket az értékeket, annál pontosabb képet kaphatunk ezekről a nagyon divers, nagyon sokféle értékekről. Az, hogy a több értékelés jobb döntésekhez vezet-e, ez szerintem egy óriási kérdés, és szerintem ebben nincs ilyen egyenes arányosság. Tehát sajnos a több értékeléstől nem feltétlenül lesznek jobbak a döntéseink. Szerintem, ami igazán előrevívő lenne, az az, hogy ne csak egyszerűen vizsgáljuk az ökoszisztéma szolgáltatásokat, és értékeljük őket, de viszonyuljunk kritikailag ehhez a folyamathoz, és nézzük azt meg kutatóként, vagy értékelő szakemberként, hogy az a megbízás, amit kaptunk, az kinek az érdekeit szolgálja, a hatalmi érdekeket szolgál-e, vagy sem, manipulatíve, vagy sem. És ennek megfelelően szerintem van egy nagyon nagy felelősség a kutatónak, hogy akkor csináljon értékelést, hogyha láthatóan az úgymond komolyan lesz véve. És ha ez nem így van a döntéshozó részéről, akkor lehet, hogy jobb út mondjuk a közösségeket támogatni a tudásunkkal, és az értékelési folyamatot, az értékelési eredményeket abba az irányba elvinni, hogy akár hogyan lehet társadalmi ellenállásokat támogatni, hogyan lehet a társadalom saját értékítéleteit megtámogatni ezekkel a kutatási eredményekkel. Példának okáért most mondhatnék akár mondjuk a fertőtavi beruházásokat, ahol lehet, hogy volt is mondjuk környezeti hatásvizsgálat, ami szintén tekinthető egyféle értékelésnek, de az egészen biztosan nem a beruházás ellen szólt, ellenben, hogyha itt a kutatók a tiltakozó helyi lakosság mögé sorakoznak be, és őket látják el munícióval, akkor lehet, hogy más döntések születhetnek. Tehát nagy felelőssége van szerintem a kutatóknak ebben.
Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon izgalmas ez a kérdéskör. És hát a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Eszter!
Nagyon szépen köszönöm én is, sziasztok!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.